Három dolgot szeretnék tisztázni azzal kapcsolatban, hogy ki a Föld. Mert ugye, ha mennyit össze akarjuk kötni a Földet, tudunk, hogy ki a Föld. Mert ugye az a hitrendszer van bennünk, gyorsan el is lövöm a poént, hogy a Földhöz nem nyúlhatunk hozzá, ezt a világ irányítja, az Unióban ugye a Unió két vezetője, a három vezetője, külügyminiszter, tanácselnöke meg az elnök, illetve a Magyarországon a jelenlegi kormány kétharmados többséggel, Bulgáriában így, Kínában úgy, Amerikában Obama, stb. De igazából ez csak a Földön lévő kormányzat, ugye van egy másfajta rend. Mert azt mondja az ige, hogy a Föld, a Földön lévő sápásság, mind alá van rendelve Istennek. Mert az Úré a Föld. És Istennek a tulajdona a Föld, minden, ami rajta van a Földön, a Föld teljessége az Istené. Istené az összes lakos, akár hívő, akár hitetlen. És minden város az Úré. Ezt most nem gyűjtöm, nem mutatom meg, de gondolom elhiszed, a 3 Mózes 25-ben, az Aggeus 2.8-ban, a Zsoltárok 50.12-ben le van írva az igében, hogy az Úré a Föld és annak teljessége. Tehát az Úré az egész. Isten ne akar áldani téged azzal a látással, a koncepcióval, azzal a világszemlélettel, hogy te ne abból szemléld a világot, hogy magyar vagy önmagában, hanem az, hogy mennyi állampolgár, és a Földet jogod van megváltoztatni. Azaz a te Földedet, ahol élsz. És az új szövetség erről szól, hogy hogyan lehet újra felfedezni Isten dicsőségét, és hogyan lehet belépni ebbe a dicsőségbe. Azaz a Földön hogyan tud lejönni Isten jelenléte. Na most, hogyha te nem hiszed ezt el, hogy Isten tulajdona vagy, akkor te nem tudsz uralkodni. Mert te azt hiszed, hogy az ördögi a Föld, vagy pedig a civilizáció, vagy a közéleté, vagy a politikai ideológiáké. De nem, én most leleplezem előtted, Isten igéje szerint nem, a Föld az Úré. És innentől kezdve, hogyha ebben bizonyos vagy, és az Isten igéje bebizonyítja neked, hogy nem csak szájálok, hanem valódi, akkor onnantól kezdve te már magabiztosabban tudsz imádkozni a te életedben. És függetlenné tudsz válni bizonyos szintig szellemben a politikai rendszertől. Tehát már nem a politikai rendszer határozza meg az anyagi területeidet, hanem engeded, hogy a menny határozza meg azt. Tehát hatás alá kerüljél, ugyanis a szellemi élet arról szól, hogy befolyásolnak, mi pedig visszaverjük a befolyásolást. Befolyásolnak, mi pedig visszaveszünk, visszatérünk a helyünkre, a pozíciónkra. Azért mondja több helyen az ige, hogy a sátánnak a fejére taposunk, Korintusban, Rómában, hogy a sátán fejére taposunk. Mit jelent ez? Hogy fölötte állsz a sátánnak. Tehát ez valódi fizikai kép is. Azt mondja a Róma levél végén, hogy megrontja a sátánt a ti lábatok alatt hamar Isten. Még egyszer, megrontja a lábatok alatt a sátánt hamar Isten. És mit jelent ez a lábatok alatt? Azt jelenti, hogy a Földön, ahol élsz, ott meg tudod taposni az ördög minden munkáját. Tehát a héber is használja ezt a szót, hogy taposás. Taposol mindenhol, minden helyet, ahol taposásoddal élsz, az a tiéd. Ezek mind szellemi elvek, Józsuénál is. És azt mondja az ige, hogy mi egy alkalmazotti munka viszonyban vagyunk Istennél. Isten tulajdona vagyunk, nem tudom, hogy tudod-e. Tehát Isten tulajdona vagyok. Te is, én is. Amen. Tehát nála vagyunk munka viszonyban. És ebben a munka viszonyban van egy sávpárság. Ádám és Éva ugyanis sávpárságban volt. Csak ez a sávpárságot átjátszotta az ördögnek a kezére. És a Föld elkezdett ugye benépesedni a bűnnel, és a gonoszságból. Megtelt a Föld erőszaka. Na most mit csinált Jézus? Vissza akarja venni a Földet, azaz, ahol élsz, ott kell, hogy uralkodjál. Hogy ne a rendszer uralkodjon rajtad, az érzelmi beállítottságodat, ne a politika, napi politika határozza meg, hanem a benned lakó Krisztus. És amikor ez megtörténik, amikor elkezdesz fölnőni arra, hogy hoppá, az Úré a tulajdon viszony, hoppá, én munkatárs vagyok az Úrnak, nekem van egy sápárságom, és akarok sápárnak lenni, akkor elkezd a Szent Szellem működni, szólni hozzád, hogy hogyan tud ezt a sápárságot kibontani. Először picibe kezded, először bizonyos csatákat nyersz meg, aztán egyre nagyobb csatákat, aztán Isten bevisz egy nagy csatába, és még nagyobb csatába, és fölnősz. Hogyan? Úgy, hogy sápár le a ház, hogy te azt akarod, hogy összekösd a menyed a Földön itt a te életedben, a gyülekezetedben. Hogy olyan legyen a gyülekezet, mint a mennyei paradicsom. És azt mondja az ige, hogy mindez akkor fog működni, ha alárendeljük Istennek mindenünket, a lelkünket, a testünket és a szellemünket, így kell mondani, szellemünket, lelkünket és testünket. Tehát amikor alárendelődünk ennek a sápárságnak, hogy egybe szerkesztődjön a menny a Földet, onnantól kezdve Isten mozogni is fog. Hát most őszintén, mit van itt Jézus? A mi atyánkban, amit minden egyház, minden kereszténység tanít. Jöjjön a királyság, és legyen meg az Úrnak az akarata. Hát mi az Isten akarata? Hogy alárendelődni a szellemednek, lelkednek, testednek, Isten döntésének, Isten tervének, alárendeltségi viszony.
Amen.
Gyertek velem az Abcsel 1-hez. Abcsel 1-2. 1-1-1-2. Első könyvemet írta Teofilus mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Mind a napig, amelyen fölvitetett, miután parancsolatokat adott a Szent Szellem által az apostoloknak, akiket kiválasztott vala magának, akiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten királyságára tartozó dolgokról. De mit mond a 2. verszak? Azt mondja, hogy a Szent Szellem által parancsolatokat adott. És ez a szó, ez a parancsolat, ez valóban parancsolás. Ez azt feltételezi, hogy Jézus, amikor beállította a királyság kinyilatkoztatásába őket, rájuk parancsolt, hogy mindent úgy tegyetek, ahogy tanítottam a királyságról benneteket. Tehát innentől egy parancsnoki viszonyban voltak a tanítványok a fiúval. A fiúság nem csak közösség, a fiúság elszámoltathatóság is. A fiúság nem csak Istennel és az Atyával való lubickolás, hanem engedelmességi viszony is. A fiúság nem csak azt jelenti, hogy vannak jogait, hanem azt is jelenti, hogy téged Isten tud engedelmességi viszonyban irányítani. Amen. Tehát maga a kereszténység nem csak arról szól, hogy az van, amit te kigondolsz, hanem arról is szól, amit Isten kigondol. Mert vannak vágyálmok, amiket Isten meghallgat. De van olyan dolog, amire Isten azt mondja, hogy én máshogy akarom csinálni. És itt azt láttam meg, hogy a királyság mellett, miután szellemi elveket adott át Jézus 40 napon keresztül, parancsolta nekik, hogy hol lakjanak, hol időzenek, és mikor, mi eddig, milyen pozícióban üljenek le, és várják meg Isten akaratát. Megkérdezem tőletek, Isten neked tud valamit parancsolni? Mert ez a nagy kérdés, hogy nekünk tud Isten valamit parancsolni? És mi bele tudunk ebbe állni? Meg tudjuk hallani? 4-es verszak. Velük összejövén meghagyják, el ne menjenek Jeruzsálemből, várják be az Atyának az ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőle. Mit mond itt Jézus? Várd be a mennyből azt, amit én akarok adni. Mi volt a pünkösd, a menny és a föld egybeszerkesztése? Mi kellett ehhez a királyságról szóló tanítás, és azt, hogy engedelmesek legyenek a 120 tanítvány Isten fiának a beszédére? Hitre álljanak, nem csak egy parancsuralmi viszonyban, hanem higgyenek abban, hogy az, amit most mond Jézus, az nagyon éles, az nagyon komoly, hogy beálljanak mindabba, amit Isten akart, hogy beálljanak. És mit mond utána az ige? Azt mondja, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban, tehát egy új korszak fog eljönni, egy új egybeszerkesztés, maga a keresztség is, a menny és a föld egybeszerkesztése. Azt mondja, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban a Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni, nem sok nap múlva. Ez azt jelenti, hogy mint a forró olajba, belemártottak bennünket Isten forró olajába, és most már teljesen azt akarja Isten, hogy a menny bennünk legyen a Szent Szellem jelenléte által, hogy a templom, ami elkészült, az azt jelentse, hogy benned lakik Isten jelenléte, és vágyik arra, hogy mindig egyben legyen szerkesztve a dolog, hogy ne a tested uralkodjon, ne az érzelmeid, akaratod, hanem enged, hogy a szellemet megtanítson vezetve lenni. Az Úrtól. Amen. Zsidó 11.3. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, az eredetiben jobb lenne úgy fordítani, hogy a világok, azaz aljonok egybeletek szerkesztve, a világ korszakok, tehát a minden világ, tehát a maga a világ, az örökké valóság is korszakokból áll. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, tehát hogy a világ korszakokat Isten egybeszerkesztette, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Mit mond az ige? Hit által értjük meg, hogy a láthatatlan az megelőzi a láthatót. A láthatatlan, azaz a mennyei valóság, ez szakrális szó volt, egyszerűen mondom, a menny egybeszerkesztése a Földdel benned mindig szellemi, és a szellemi mindig megelőzi a fizikai világot és a világkorszakokat. De mit jelent? Az, hogy az életedben bármi, aminek szerepe van, mennyi szerepe, ezeket a mennyi szerepeket az Atya találta ki, és létrejött a láthatatlan világból. Mindaz, hogy újjászülettél, az is már ki volt találva a mennyi Atya akarata szerint. Tehát a láthatatlan mindig megelőzi a láthatót. És ezt be kell építened az ima rendszeredben, az ima életedben, a társasági viszonyodban, a gyülekezetedben, a kapcsolatrendszeredben. Mert ez szerkeszti össze a láthatatlan a mennyet a földdel. Velem vagytok? Érthető, amit mondok? És de azt mondja az ige, hogy azt kérdezett tőlem, Lali, akarom látni a láthatatlan, hogy kell ezt csinálni? Úgy, hogy hitre kell jutnod azzal kapcsolatban, hogy valóban van láthatatlan világ. Ez az első dolog. A második, hinned kell abban, hogy a láthatatlan megelőzi a láthatót. Harmadik, hinned kell abban, hogy te neked hatalmad, jogod, felhatalmazásod, provinciád, autoritásodod arra, hogy beláss ebbe a hatalmi rendszerbe. A láthatatlanból előszólítsd a láthatóba a dolgokat. Tehát ezt, erre föl kell nőnöd hit által, hogy elhidd ezt, amiről beszélek, hogy ez a te felelősséged már, nem az enyém, ez az lévitai papi rendnek a feladata volt. Most már új szövetségi rend van, és neked kell átlátni bizonyos dolgokat az életedbe, és hogyha bármilyen területen neked olyan hiánycél jelentkezik, akkor te neked kell először benyúlnod, nem nekem kell először benyúlni a dolgokba. De ezt meg kell tanulni, hát maga Jézus tanítja, ez a királyság elve. Jön át a királyságot. Szerkezd össze a mennyed a földet. Ez a te feladatod. Ennyi is nyugi. A másik dolog, hogy ez a szellemi komponensben befolyással van a láthatatlannak az egyházra. Maga a láthatatlannak joga van befolyáson, ami mennyből jön az úrtól, az egyházat. Ugyanis, hogyha te földi szinten gondolkodsz, el fogsz bukni. Mert nem a földet kötjük össze a mennyel, ahogy múltkor mondtam, hanem a mennyet kötjük össze a földdel. Meg kell tanítanod a családodat, magadat, gyülekezetedet arra, hogy lássa a láthatatlan, és innentől kezdődik a kereszténység. Én nem lennék keresztény, ha csak a láthatók miatt akarnék hinni. Mert én nem erre építem az életemet, hogy neked mekkora hitet, hanem arra építem az életemet, hogy mekkora hite Jézusnak. Nézd én a hit fejedelmére és bevégzőjére. Nézd én a hit harcosára, aki elkezdte és bevégezte a harcot. Hát én nem erre nézek, hogy te milyen állapotban vagy, én milyen állapotban vagyok ma, holnap, tegnap, hanem arra nézek, hogy a fiú milyen állapotban van. Az én hitemet az Isten fiának a hite energizálja. Amen.
Amen.
És a tédet is az energizálja. Maradjatok itt a Zsidó 11-nél. Gyertek velem 8-as verszakhoz. Hit által tisztelte Istent, hit által engem nemeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő vala, kiment, nem tudván hová megy. Úgy is mondhatni, nem látván hová megy, így is mondhatom. Egyszer nem tudta, nem látta fizikai szemmel, hogy hova megy. De mit olvastunk a Zsidó 11.3-ban? Hogy a hit általi megértésből van a látható dolog. Tehát mi az, amit fontos most meg újra lehet szögezni ebben egész feladatban? Hogy a hit az érthetővé teszi a szellemi dolgokat. Mert azt mondja, hit által értjük meg. Tehát a hit fölemeli a szívedet, és bevisz a megértésbe. Még egyszer. Hit által értjük meg. Hitből. És mi a hit? A hit az Isten igényére való rátámaszkodás. Tehát, hogyha te nem érted a szellemi komponenseket, az azért van, mert hitre van szükséged. És amikor bejön a hit, majd a hit gondoskodik arról, hogy megértsd a dolgokat. Ez a megértés, ez nem racionális dolog, hanem szellemi megértés. Hogy a szellemet fölfogja azt, ami még nincs meg. Megragadja a szíved azt, ami még nincs meg. Ez a hit, mert nem fejjel hiszünk, hanem szívvel. És azt mondja itt az ige, hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám. Ott volt a hit az életében? Ott volt. Egy alacsonyan szinten, de az alacsonyan szint már beindult, azt mondta, oké, Uram, parancsoltad, én elkezdek kiindulni az én földemről, dicsőség az Úrnak. És azt mondja utána, a 8-as verszakban, nem tudván hová megy, elhivatott, tehát nem látta a dolgot, de Isten igében bízott, mert tudta, hogy Isten tudja, hogy mi a jó neki. Menjen arra a helyre, amelyet öröklendő volt, kiment, nem tudván hová megy. 9-es verszak. Hit által lakott az ígéret földjét, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Ez most nagyon érdekes. Egy sátorban lakozott Ábrahám, Izsákkal, Jákobbal. Ez mit jelent? Az, hogy az a szellemi látás, amiben élt, az a millió, ami átvette a családi irányítást, abba be tudta vinni a fiát, és a fiának a fiát. Tehát maga az a látás, amilyen volt, az egy sátoron belül, mint egy szellemi DNS át tudta adni. Tehát maga a láthatatlan, nem csak hogy megszerezni kell, hanem át kell tudnod adni. Nem csak megszerezned, hanem átadni. Bevitte a fiát, a fiának a fiát a sátrába, és ott laktak együtt. Ez az azt jelenti, hogy együtt laktak a láthatatlanba való figyelésben. Együtt laktak, ott lakoztak a láthatatlanba, és tudták jól, hogy idegenek azon a földön. Őnek is már nem csak ez a föld adatot, mindjárt beszélek, hogy még mi adatot Ábrahámnak, de már behúzta a családját a láthatatlanba. Tudjátok, hogy mi a legnagyobb kihívása az egyháznak? Hogy a gyerekeinket bevigyük a láthatatlanba. Nem a vallásba, a láthatatlanba. Mert erre hit kell. És neked fölkennőd arra atyaként, hogy anyaként, hogy be tud húzni a mennybe a fiadat, meg a lányadat. Tudod rá mondani? Meg a férjedet, ha egy rossz állapotban van, meg a feleségedet, ha rossz állapotban van. Visszahúzni a mennybe. A királyságot összekötni vele újra és újra. Ott laktak együtt. Tudván, mind a kettő, mind a három generáció, Ábrahám, Izsák, Jákob generációja, idegenek. Mi hozta ezt az idegen életézést? Mi volt az, ami miatt idegenné vettek? Mint egy ilyen átutazók, vagy mint egy ilyen bevándorlók. Mi hozta ezt a láthatatlan? Mert mielőtt még betették volna a földre, a lábukat, a szellemi földre, a fizikai világból, már ők már benne voltak. Ezért tudták ezt az azonosságot mondani, és Isten igéje a szellem által ezért írattatta le a zsidókhoz egy levél írójával, hogy mi tudjuk azt, hogy ez az ember, ez az Ábrahám, ez már egy más atmoszférában élt a fizikai világban. Ennek már a fizikai világ már nem volt annyira vízió, mint a mennyei vízió. Óriási. Utána azt mondja az ige, és folytatja, nem hagyja abba. Örökös társaival, ígéretnek az örökös társaival, tehát társ örökössé váltak. A fiúról nem ezt mondja a zsidókhoz egy levél, hogy mi az egyház Isten fiának a társ örökösei vagyunk. Tehát Jézus is behúzott bennünket ebbe az örökségbe. Ez Ábrahám áldása, mert Ábrahám áldásának ez az egyik fajtája, működési elve, szellemi törvényszerűsége, bárhogyan mondhatom, hogy behúz a láthatatlanba, azaz behúz az örökségbe. Behúz mind abba a jóba, ami Istentől jön, mert maga a láthatatlan látása, azaz a mennyei dolgokra való szemlélet, az az örökség, az ígéretnek a szemlélése. És az ígéret az összeköt a mennyel. Magad ígéret összeköt a mennyel. Benned van az ígéret, és ez fog fölnőni. Ott a sátadban, a lakásodban. Bemész, fölnő melletted a gyereket, és látni fogja a láthatatlan. Dicsőség az Istenet. De a feleséged, meg a férjed is fölnő melletted. Meg a barátaid is. Ám, teljesd ki a barátaidra! Ne engedd azt, hogy a barátod elássa a dolgokat. Addig nyomjad, amíg nem látja Jézus nevében. És utána azt mondja az ige, hát figyelj, erre vagyunk elhívva. Most miről beszélgessünk állandóan, hogy szép a növényvilág, szép a hegyek, a Gellért-hegy, meg a Borsodban, meg a Mecsekben milyen szép dolgok vannak? Nem, a mennyben milyen szép dolgok vannak. Különben megkeseredsz, ami itt van a földön. Mert ennek az a cél, hogy megkeseredj. De nekünk állandóan föl kell nézni a dolgokra Jézusnak a nevében. Nem arról kell beszélni, hogy mi volt, hanem mi van és mi lesz a Jézus nevében. Halleluja. Hit által engedelmeskedett. És azt mondja a 10-es verszak, mert várja vala az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója Isten. Na most ide figyeljetek, ez az Ábrahám gyerek. Ez annyira barátja volt a fiú, az Istennek, a fiúnak is, meg az atyának is, hogy már nem csak arról kapott kijelentést, át egy, hogy ki kell mennie, át kettő, Kádán az övé, át három, mert akkor annyian lesznek, mint az égcsillagai, át négy, hanem már arról is beszélt neki, hogy van mennyország, és le fog jönni a menny a földre. Azt mondja, várja az alapokkal bíró város. Halleluja, te segíts! Tehát lejön az atyasága a fiú és az atya, mind a kettő, az is jó, hogy a fiú atyasága, van a atyasága, Izsaiás mondja, hogy lejön az atyaság, lejön a fiúság, lejön a Szent Szellem, és ő várta ezt. Barátom, ez nem a Münchhausen báró meséje, hanem valóban ott Ábrahám a sátorban várta, hogy egyszer csak megjelenik a menny.
Halleluja, amen.
Azt a kutya fáját. Hát ez bírt ki. Hát olyan szem izgalom jön az ember életében, hogy Ábrahámnak ez lehetséges volt. Micsoda Jézus kereszt halála előtt Ábrahám várta a mennyet, hogy egybe szerkesszék, és most már magasabb szinten jutott, mint az alap kijelentés, hogy téd lesz Kánaán, hanem már tudta jól, hogy még nagyobb lesz az öröksége. És be tudta vinni az Úr. És ugye Laci kiszámolta, három hónap alatt, ugye? Három hónap alatt úgy felépítette Ábrahám hitét, három hónap alatt, mert ugye 9 hónapos a baba. 9 hónap alatt, ugye? És hogy volt? Pontosan a szám? Megkapta az ígéretet, három hónapot fordította a szívébe, és utána lett a gyerek, megfogant a gyerek, a sám. Dicsőség az Úrnak. Mert összesen ugye 11 hónapnak kellett lezajlani a írások szerint. Tehát 11 hónap alatt született meg amúgy Izsák, 9 hónap alatt kihordta Sára, és előtte 3 hónap alatt szellemben kihordta Ábrám. Tehát mindaz a 20-valahány év, amit elvesztegetett, az hirtelen a Szent Szellem azáltal, hogy elhitte, hogy övé a mennyei valóság, megtermékenyült. Mondok még egy példát, amikor rászállt Máriára a Szent Szellem, akkor azt mondta neki az angyal, hogy el fog jönni a Szent Szellem, beárnyékoz téged, rád száll a magasságos ereje, és fiat szülsz. És akkor elhitte ezt, hogy a menny képes erre, hogy megváltoztassa az egész biológia részét, onnantól kezdve hitre jutott, és azt mondta, legyen uram a te beszéded szerint. Tehát a mag behullott Mária szívébe. És elment, és elkezdett profitai módon beszélgetni Erzsébettel. És olyan kenet alá került, hogy Erzsébet bekötekezett Szent Szellemmel. Miért? Azért, mert Zakariással ellentétben tudta Mária, hogy képes erre Isten, hogy a magasságos ereje, azaz Elján, a magasságos Isten hatalmas arra, hogy lejöjjön, és megváltoztassa a dolgot úgy, mint Ábrahám életében. Úgy, mint Ábrahám életében. Úgy, mint Sára életében. De menjünk tovább az igében. És azt mondja az ige utána, hogy mert várja az alapokkal bíró várost, hit által nyert erőt Sára is az ő méhében. Én hiszem azt, hogy ez egy kronológiai sorrend, ahogy a hitben való növekedésről van szó Ábrahám életében, és hiszem azt, hogy Sára is megkapta ugyanezt. Én hiszem azt, hogy Sára nem azáltal szült csak, hogy elkezdett imádkozni, óram áldom az én méhemet, óram áldom Ábrahámot, hanem úgy kezdett el imádkozni, hogy hiszem azt, hogy ha megy, bejön az életembe, csodák történhetnek. Hiszem azt, hogyha a menny lejön, és a királyságban élek, megváltoztathatja a biológiai dolgaimat. Ugyanis a természet fölötti azért természet fölötti, mert a természetes dolgok fölött van. És befolyásolja a természetes szükségeket, a természetes életből adódó biológiai életnek a dolgait. Ez jelenti a természet fölötti. Fölé lépünk a természetes biológiai dolgoknak, és megváltoztatjuk a természetes befolyásokat. Halleluja. Hit által nyert erőt Sára. Tehát képessé vált arra Sára, hogy fogadjon hit által. Tehát ki kapta ezt a képesítést? Sára. Hogyan? Úgy, hogy az Ábrahámra nézett. És tudta, hogy Ábrahám, amiről beszél, az valóság már. És életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. És mi a hűség? Pontosan ez a hűség, hogy kitartok azzal kapcsolatban, hogy minden, amire szükségem van, az a mennyből jön le. Gyertek a Jakab 1-hez. Halleluja. Jakab 1. Jakab 1-16. Ne tévéljétek, szeretett atyám fiai, tehát ne legyetek az életetekben egy ilyen megtévesztés alatt. Minden jó adomány, minden tökéletes ajándék fölülről való, a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. És az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy az ő teremtményének valami zsengéje legyünk. Ezt fel szeretném nektek olvasni a Csia Lajos fordításban. Minden jó adomány és minden bevégzett ajándék fölülről száll alá. Ez a száll alá, hogy ezt ne a fecskékre gondoljál, meg postagalamra, meg gólyára. Nem ilyen madarak hozzák a dolgot. A száll szó azt is jelenti, hogy fölülről alulra jön. Tehát lejön valami. Lejön valami. Amen. Tehát földről lefelé lejön valami. Lejön. Tehát fölülről jön le. Alá jön a világosságok atyától, akiknél nincs változás, vagy sem folyton forduló árnyék. Tehát nincs ez a fordulat, hogy állandóan új árnyékot vett föl az atya. Mindig megváltozik az ő tulajdonsága. Na most ma nézzük ezt az igét. Minden jó adomány és minden bevégzett ajándék. Tökéletes szó van itt, amivel előre el van készítve. Tehát az, ami az atyától jön, az nem csak hogy jó számodra, hanem még azt is jelenti, hogy tökéletes. Tehát számodra a legjobb, a legoptimálisabb, a legszemélyre szabottabb. Mindent, ami az atyától jön, ilyen atya, hirdsd meg, azért kell erről beszélnem, mert Isten ilyen Isten. Tehát, hogyha nem erről beszélnék, én hazudnék. És mondja itt az ige azt, hogy a világosságok atyától száll alá. Most ez többes számban van a világosságok. Mit jelent ez, hogy a világosságok atyától száll alá, azaz alá jön. Tehát megint a mennyekben van szerkesztve a földdel. Velem vagytok? Izgalmas. Tehát ki ez az atya? Ez az egybeszerkesztő atya. Ez a célja. És mi az, ami miért nevezi magát a világosságok atyának? Azért, mert minden egyes kinyilatkoztatás az atyáról az ő maga, és minél nagyobb kinyilatkoztatási szintre vész Istenből, annál több világossághoz jutsz. Mi maga a világosság? Jézus úgy definiálja a János evangéliumban, hogy János, ő írta le, de Jézusról beszélt, hogy jön Jézus, és azt mondja, hogy megjelent az életnek a világossága. Még egyszer mondom, az élet világossága. És mi az élet? Az egy mennyei lételem, létfezési forma. Olyan szót használott az ige. Tehát az a zoé, ami mennyei létezési forma. Tehát azt mondja az ige, hogy a mennyei létezésből kiárad valami. És ez az a valami a világosság. Tehát maga a világosságot most definiáltam, a mennyei létformából kiáradó erő. Természet fölötti valami, ami kiárad az eklézsiára. És azt mondja János, hogy amikor fenn volt a Pátmos szigetén és visszajött, akkor azt mondja, hogy egy olyan élménye volt, hogy üzenete van. És azt mondja, az üzenetének egy szóba elmondta, amiről szólalnak a levelei, a világosság. A világosság. Hogy közösségünk van a világossággal. És ez a világosság, ez a világító erő, ami azért jön a fiúból, az atyából, a mennyből, a Szent Szellem ereje által, hogy átvegyük mindazt, ami az atyáé. Mert ő maga nem tud sötétségben dolgozni. Mert szétválasztja mindig a világosság a sötétségtől az igazságot. És azért jön ez a világosságok, a kijelentések sokasága, hogy egyébként fölvegyük itt a természetes életünkben, a világban az isteni létformát. Mert a létforma a lényeg a világosságnak. Tehát amikor te olvasod a világosság szót az Új Szövetségben, vagy az Ószövetségben, mindig képzeld oda az életet. Hogy nem önmagában egy ilyen világosság, mint egy ilyen fogalom jelenjen meg előtted, hanem egy isteni létforma, és maga isteni létformává akar téged is változtatni Isten. Mert azt mondja, tehát minél nagyobb a kilentésed az atyáról, annál nagyobb a világosságod. És akinél nincs meg ez, az nem ismeri az atyát. Tehát amikor te neked szükséged van egy jó dologra, egy adományra, bármilyen olyan szükséged van, és akarod, hogy Isten ajándéka felülről lejöjjön, akkor tudd meg, hogy világosságodra van szükség. Kapj egy új kijelentést arról, hogy az hogyan tud bejönni a te természetes életedben. Hogyan tud bejönni a mennyből az a látás, ami az Úré. És ez a világosságok atyától száll alá. Tudtok erre elmondani? Tehát, hogyha ez nincs meg, az a világosság az életedben, akkor bizonytalanná válsz. Elidegenedsz Isten jelenlétét, és úgy érzed, hogy el vagy izolálva Istentől, el vagy izolálva a látástól, a kijelentéstől. De amikor jön újra Isten jelenléte, újra jön a kijelentés, akkor megint érzed, hogy valamit Isten akar mondani. Közelebb akar húzni Isten magához. És ez egy világosság szint. Ez egy világosság szint. Amikor például Jézus megkérdezte a Pétertől, szeretsz engem, Péter? Akkor világosságot engedett ki magából Jézus. És Péter beengedte magába ezt a világosságot. És azáltal tisztult ki a bűnből Péter. Úgy, hogy engedte, hogy a világossággal kooperáljon, és beszélgessen. És egy kapcsolatot teremtsen a világossággal. Utána már nem azt mondta, hogy távozz tőlem Jézus, mint a csónakban, nem vagyok méltó, hogy szolgád legyek. Hát mit mondott Péter? Uram, valóban, ne kérdezz ezeket a dolgokat. Úgy érzem, hogy belehatoltál a húsom, még a szívem, még a lelkem, még Jézus, állj le, nem bírom tovább ezt az adagot. És Jézus tovább viszi, és háromszor megkérdezi, és háromszor nyomja belé a világosság erejét, amíg meg nem tisztul Péter. És ő hogyan ment bele a világosságba, hogy mondta ki a világosságot a száján keresztül. Megkérdezett a világosságból valamit a fiú, ő meg kimondta rá a világosságból az igazságot. Amen. Ugyanígy csinál Isten nálunk is. Miért mondja az ige a János közösséges levelében? Mit mond az ige? Azt mondja, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor világosságban járunk. És megtisztít bennünket az Úr Jézus drága vére. Na pont ez az, hogy megvalljuk, és ott az a szó van, ott mindenki tudja, hogy homologeo. Tehát ugyanazt mondjuk, mint Isten. Tehát belelépünk abba a világosságban, Isten van. És ugyanazt mondjuk a bűnre bűnt, az igazságra igazságot. Ez a kereszténység lényege, hogy ugyanazt mondjuk, mint Isten. És ha belelépsz a világosságba, olyanná veszel, mint az Isten jelenléte. Mint Isten szelleme. Elváltozol. Nem egyé válsz vele, hanem olyanná leszel, szép lassan, mint a fiú. Amen? Hát ez a célunk, nem? Fiúvá válni. Dicsőség az Úrnak. Bár már olyanok vagyunk, hit által. És a 18-as verszak azt mondja, hogy az ő akaratából szült minket az igazság igéje által. Tehát hogyan lép ki a világosságból az atya? Annyira, én ezt élvezem, nem a hangomat, hanem az üzenetet, tehát magát az igét. Azt mondja az ige, hogy az akaratából szült, tehát kijöttünk az akaratából, szült bennünket az Atya. Hogy? Az ő beszédén keresztül, de az igazság beszédén keresztül. Tehát maga minden jó adomány fontos, hogy ráépüljön az igazságra. Mert mi magunk is úgy jöttünk létre, mert te egy jó adomány vagy, és tökéletes ajándék Istentől, úgy jöttél létre, hogy szült bennünket az Atya, és ez a szülésben benne van, tehát ő magából jön, ő magából jöttünk az ige által, hogy valamilyen zsengéje legyünk a teremtményeinek. Fantasztikus. Ez a zsenge szó, ez azt jelenti, barátom, testvérem, hogy te ugyanolyan zsenge vagy, mint a fiú, és ugyanolyan isteni lényformából jöttél létre, dicsőség az Istennek. Tehát te nem alulról vagy szülve, hanem a mennyből vagy szülve. Ezért az újjászületést nevezem én az egyik legfontosabb dolognak, hogy megértsd, hogy téged az Isten fia szült a beszédén keresztül. Ez nagyon fontos. És mindezt az igén keresztül hozta létre. Tehát mi az, ami lehozza a menny összeszerkesztését? Isten igéje. És az Isten igéje hogyan hozza létre a menny összeszerkesztését? A kijelentésen keresztül. Amikor megvan a kijelentés, akkor már elkezdődött a menny összeszerkesztés a szívedben. Amen. Onnantól kezdve már belépett a Szent Szellem, és magyarázza a dolgokat. Halleluja. Tehát azt mondja itt az ige, hogy egybe akar szerkeszteni bennünket, mert zsengévé válunk. Tudjátok ti is ezt jól, szeretett testvéreim. Amen. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a beszédre, késedelmes a haragra. Mit mond itt az igéje? Mit az ige? Úgy, hogy ezt a folyamatot az ember beszédet tudja fölgyorsítani, és az ember beszédet tudja lelassítani. És mindaz az érzelmi bűn, ami a haragot jellemzi. Mert ember haragja Isten igazságosságát, nem munkája. Az Isten igazságossága azt jelenti, hogy Isten elszámoltató Isten is. És Isten nem csak, hogy egy szerető atya, hanem bíró is. Tehát Istennek van egy ilyen tulajdonság, bíró. És ez a bíró, amikor jelen van, akkor mindig igazságosságon keresztül működik. Tehát azt mondja, hogy a menny egybeszerkesztése, most figyelj, nem a haragon keresztül működik, hanem igazságosságon keresztül. Arról fogok beszélni, hogy Isten nem csak kompenzál, nem csak organizál, helyre is teszi a dolgokat, azt jelenti az ige, ez az ige, hogy végrehajt bizonyos szellemi dolgokat, megbüntet bizonyos szellemi erőket, hogy mi kompenzálva legyünk. Tehát büntet Isten. Bosszút áll. És mostanában kaptam egy új látást erről, a bosszúálló Istenről. És az egyház, hogy helyre van állítva, úgy megyünk bele a bosszú állásba is. Ez félelmetes lesz, amiről majd beszélek, nem azért, mert én beszélek, hanem az igéket, amiket meg fogok mutatni, aztán Zsoltárait, hogy az ember feladata letörni a gonoszság szarvait, így van a Zsoltárban, a gonoszság szarvait bíróként megítélni dolgokat, és helyreállítani a szellemvilágban. De nem test és vérelem van, tusakodásunk. És ez a bírói szerep, ez az egyháznak a feladata. De jön a kijelentés, jön, és megváltoztatjuk az eseményeket, és a te életedben egy dologra figyelsz majd, az igazságosság elvére. Ugyanis, hogy te bírói szerepbe akarsz belépni, és szeretnéd, hogy azt, hogy Isten jogot formáljon arra, amire ő jogot akar formálni, akkor neked jogtisztának kell lenni. Mert ha nem vagy jogtiszta, akkor nem tudsz jogot formálni, és visszacsapás van. Ananiás és Szafira ebben esett bele. Mert az Eklézsia, az Abcsel hasábéban, ott az elején, helyreállító munkába lépett be. Tehát ott Isten kompenzálta a dolgot, összeszerkesztette a mennyet a földet, és utána rögtön jött a korrekció is, mert benne volt az egyszeres, mint a kompenzációba, a helyreigazításba, a visszaszolgáltatásba, a visszafizetésbe, a visszaigénylésbe, de benne voltak a büntetésben is. Ugyanis Isten, amikor jön csodákkal, akkor a csoda mögött egy óriási szellemi csata van, és üti, veri és ítéletet tart Isten szelleme a gonosz angyalok fölött. Tehát amikor jön a mennyből a helyreállítás, akkor valamit el kell mozdítani az útból, valamit újra kell építeni. És az, ami lerombolódott, az ördögnek a munkája. És jön a mennyből az Isten szelleme, és büntető ítéletet tart. Tehát maga az angyalok feladata a büntetés, helyreállítás és segítsége a hitmunkának az egyházban, hogy újraépítsen, helyreállítson és kompenzáljon és büntessen az egyház. Ez a büntetés nem az ember haragja, ez a büntetés nem az embereknek az önigazságossága, ez nem az embereknek az önérdeke, hanem ez Isten szellemének az akarata. Ez a legmagasabb fokú látás, amikor az emberek bent vannak a szellemvilágban, joguk van elmozdítani dolgokat, mert náluk van az királyság hatalma, ereje, oszlopa, tartó pillére, igazságosság. Most, hogyha az egyházat nézed, az emberek azon a szinten vannak, hogy el sem hiszik azt, hogy ők igazak. Megigazultak hit által, és teljesen joguk van arra, hogy fölmenjenek a mennybe a szellemi életükben, az ima életükben, és kérhetnek Istentől. Pedig ez meg van Jézus nevében. De amikor te és én fölnőz arra, hogy meg vagy igazulva hit által, és innentől kezdve a pálya tiszta, leszálló pálya lehet Isten szellem az életedben, és megváltozhatsz dolgokat, megváltoztathatsz dolgokat. Ugyanis a generációs örökségeket nem fogod tudni emberi erővel, virágokkal, meg nem tudom milyen különböző úri-murikkal megváltoztatni. Ezek szellemi erők, és azokat, hogy kiűz az életedből a szellemi erőket, befolyásoló tényezővé kell válnod, és meg kell ítélned a generációs démonokat, és össze kell ütnöd a csatában a gyökrödet, a gonoszság erejével, de nem a levegőt kell csapdosni, hanem az ördögnek az erejét.
Amen.
Maga a héber szó is, meg a görög szó is, amikor vizsgáltam ezt a kompenzációt, ezt a helyreállítást, mindig ott van a büntetés is. A büntetés. Most erre azt mondod, hogy hát ez az Isten képen még nem találkoztam. Na jó van, most oké, akkor elkezdem. Lukács 18, gyertek. Halleluja. Lukács 18. Példázatot is mondott nekik azért, hogy mindenkor szerkesszék össze a mennyet a földdel, azaz imádkozzanak, és az föld összeszerkesztésében hanyagokká ne legyenek. Halleluja. Miért tettél, amikor imádkozott a falhoz, imádkozott? Nem, én sem. Miért akkor imádkozol? Azért imádkozol, hogy ne legyen meg az ima kérésed? Nem. Legyen meg. Jöjjön le. Amen. Valamely városban mondotta, volt egy bíró, aki Isten nem félt, emberek előtt nem szégyenkezett. És most figyelj. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, elment ahhoz, most mondd már, állj bosszút értem az én ellenségeimet. Ki tanítja ezt a példázatot? Jézus. Halleluja. Tudjátok, hogy mit jelent görögül, hogy állj bosszút az én ellenségeimet? Igazságot szolgáltak, védelmébe részesít, megtorol, megbüntet, számon kér. Bosszút áll, megbosszul. Tehát azt mondta ez az özvegyasszony, igazságos vagyok, igazságosan élek, uram, kárpotolj, kérlek, állj bosszút. Mert amikor arról beszélünk, hogy kompenzáció, arról is beszélünk, hogy bosszú. Halleluja. Tehát hova kell csapnod? Ahol az ördög van, Jézus nevében. Ez nem a te haragodnak az érvényesítése, hogy a Róma levében tanítja az ige, hogy magatokért bosszút ne álljatok. Ahogy erről is felolvastam, hogy mert Isten igazságát az ember haragja nem dolgozza ki, nem munkálja ki. Ez Istennek a haragját jelenti. Mert Isten egy bosszúálló Isten. Zsoltárok 94-ben is, azért imádkozik Dávid, uram, állj bosszút az én ellenségeimen. Ő jobban látott bizonyos dolgokat, mint a jelenlegi egyház. Az pedig nem akar rá egy ideig, de aztán mondta ő magában, jól lehet, Istent nem félek, embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van, ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond-e hamis bíró? Hát az Isten nem állé bosszút az ő választottaiért, akik az ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom nektek, bosszút áll értük, azaz igazságot szolgáltat és megvédi őket. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, avagy talál egy hitet a földön. Mit jelent ez az ige? Hogy a hit az érvényesíti Isten igazságosságát. A hit behozza Isten érvényesítését, Isten kompenzációját, Isten helyreállítását, Istennek a javait. És a hit az rááll erre, és addig nyomja a hit erőszakossága, amíg Isten azt nem mondja, oké, könyörülök rajtatok. Ugyanezt történt Egyiptomban is, mikor a nép elkezdett siránkozni, sikítani, ordítani, hogy Isten kérlek, vedd el rólunk Egyiptomnak a rabszolgaságát, ugyanitt kell ütnöd a katolikus egyház ellen, ugyanitt kell ütnöd az összes hamis tanítást, kijelentés ellen, hogy törje össze a sátán minden elejét, az Úrnak a munkája, törje össze az Isten igéje, az összes hamis tanítás, hamis kijelentés, hamis ébredés, hamis minden munkáját, hiúsítsa meg Isten, és jöjjön vissza újra a szent szemlélet az eklésiába, hogy legyen értelme megtérni. Amen. Istennek nem az a célja, hogy úgy imádkozunk, Uram, hálát adunk ezeket a dolgokért, Uram, hálát adunk, aki prédikálja az igét. Nem erről beszél, hát gyereke ebből a vallásos agyfosásból. Vannak ilyen sztereotípiák, meg ilyen vallásos beszédek a kisegyházban. Mondja, hát ebből is jöhet ki valami jó. Akkor a másik azt mondja, hát Isten kegyelmes. Azt is megállhatja Isten valahogy. Hát Isten nem tudja megáldani, ha nincs ott az igazságosság. Ez hazugság. Isten mindig az igazságot használja a kegyelem érvényesítésére. Mert a kegyelem nem arra adatik, hogy a hamiságot ellenezzük, hanem arra adatik, az igazság győzzön.
Amen.
Amen. Isten királysága nem ilyen sztereotíp mondatokból áll, hanem abból áll, hogy igazságosság, békesség és öröm.
Amen.
Ez radikális üzenet.
Amen.
Nem azért értem meg, hogy ilyen sztereotípiában gondolkodjak. Sose engedtem, barátom, hogy bármelyik egyház, ez az átnem átgondolt, ilyen naív, nem tudom honnan szedett Andersenes stílusba, nyomja az agyamba ezeket a dolgokat, amiben nincs igei alap. Mindig kérdez vissza, és hol van megírva Isten igéve, amit mondasz? Jézus szakított az óporral, új borral töltekezett be, tudta, hogy mi az elhívása, és az Isten igéjét újszerű módon lelepezte az ördög előtt, és megdorgálta az ördögöt Isten igével. Ha te nem érted az Isten igéjét, akkor a királyság elvére van szükséged. Mert akkor neked szüksége van Isten királysága. Mert Isten királysága nem övés, nem ivás. Nem a földi léthez való ragaszkodás, hanem a természet fölötti való táplálkozás. Amen. Ne engedd meg magadnak, hogy az igazság alá menjen a mércét. Sőt, egyre jobban akart, hogy az igazságosságban éljél. Ebből imádkozz, ebből éljél, ebből higgyél. Hát erre vagyunk elhívva, hogy az igazságban éljünk. Nem arra vagyunk elhívva, hogy barátságot hozzunk létre hamissággal. Jézus, amikor bement egy helyre, gondolod, hogy a Jézus mindig azt mondta, hogy hát igen, farizeusok, jó az, amit csináltok, végül is van benne igazság. Keresztelő Jánoshoz jöttek a farizeusok, nem azt mondta, hát végül is ti is a Tórát olvassátok. Mit mondott neki? Drága viperáim, legyetek ide! Térjetek megtéréshez illő gyümölcsöt! Ez az evangélium! Akkor mi miért vizezzük föl? Én miért vizezem föl? Miért keresztelünk meg olyan embereket, akik nem térnek meg? Csak azért, hogy többen legyünk? Igen, azért! Mert örülünk, ha egy ember megtér, és tapsolunk. Mindent kihasználunk, csak hogy megtérnek az emberek. Behozzuk a rockot, behozzuk a jazz, behozzuk nem tudom milyen dallamokat. Csak hogy valami történ az eklézsiába. Tudod, hogy kik fognak valóban az utolsó időben ragyogni, mint csillagok a fönt az égen? Akik nem akarnak ilyen gyors rekompenzációt, nem akarják kijavítani a dolgokat önmaguk életében. Nem akarják a szükséget betölteni ilyen pótszerekkel, pótlékokkal, hanem engedik, hogy a Szent Szellem jöjjön, kilépjen Isten szelleme végre, és a valódi legyen meg. Én tudom, miről beszélek. Én tudom, hogy el fog jönni a valódi, de előtte ki kell, hogy próbáltassék az igaz. A búzának el kell választódni a fej a stílusától, és a búzának föl kell nőnie, és ragyognia kell az élet búza szemeknek azon a kalászon. De ehhez az kell, hogy idő, amíg fölnő. A királyság idő, amíg fölnő. Jézus azt mondta, olyan a királyság, mint amikor beleveted a földbe a magot, és engedd meg, nem tud hogyan, alszol, válsz, te kinő.
Amen.
Én nem arra vagyok elhívva, hogy ilyen összefonódásokat építsek ki a Babilonnal, hanem arra vagyok elhívva, hogy a Babilonból kiszabadítsuk az embereket. Te döntsd el, mit csinálsz! Te kiszakítod a Babilonból, vagy behagyod a Babilonba az embert? Ez a te felelőssége, nem az én felelőssége, én csinálom hiddel. Kihozom őket Babilonból. Azért jöttem ki, hogy igazságszerető emberekkel Istent keressem. Amen. Hát nem azért értünk meg, hogy a pokolra jussunk, hanem azért értünk meg, hogy a mennybe jussunk.
Amen.
És nem lehet hibázni, barátom. Egyszer lehet itt félni a földön. Aztán lesz egy elszámoltatás. És aztán lesz pokol, és lesz menny. És be lehet kerülni a pokolba újjászületés után is, ha a elkezdett bizodalmat ott hagyod, úgy, mint a zsidó 3 és a zsidó 4-ben, meg van írva, hogy ne legyen a szívetek gonosz, hitetlenné. Mi a hit? A hit az, hogy látja másikban a hibát, hogy látja másikban a tehetetlenséget, oda megy, és elmondja neki, figyelj ide, neked meg kell térnöd. Helyre kell állítani az életedet, amit csinálsz, itt és itt, helyre kell állnia. És ha ezt megcsinálod, akkor Isten meg fog állni téged. Olyan fokú vallásosság van az eklézsiában, barátom. Ez úgy beszippant bárkit, aki nem figyel oda, 2 másodpercen belül, hogy ez döbbenetes. Higgyétek el, én társalgok emberekkel, akik újjászülettek, be vannak töltekezve Szent Szellemmel, de mégis ott van a megalkuvás az életükben, és inkább engednek a megalkuvásnak, a nép hisztériának, mint az Isten igényének. Mi az, amit követünk? Hadd kérdezzem meg, mi az? Kinyilatkoztatás, kijelentés? Ha van egy történés, neked van arról kinyilatkoztatásod, kijelentésed? Vagy a családodat követed, vagy a kit követsz? Én nem, én a királyságot akarom követni. Ő magam életére nézve, hogy átlátszó legyek Istennek. Nem csak közösség akarok lenni Istennek, hanem átlátható akarok lenni. Legyen meg az akarata az Úrnak. Legyen meg Isten akarata, hogy a királyságban tudjak élni. Ábrám mit csinált? Benne volt Isten akaratában. Helyre állt, és látta a láthatatlan.
Halleluja.
Meg vannak terhelve pásztorok már Istentől, a prófétai látással, hogy összetörjék Akháb Jézabelnek a házasságát. És fel fog jönni egy egyház, a mennyből jön amúgy. Le fog szállni Isten jelenléte, akik összetörik ezeket az oltárokat. És nem engedik, hogy az oltároknak áldozzanak emberek. Nem figyelj, amit látsz a propagandában, az csak illúzió, ami háta mögött van, mint katolikus reformáció. Újra akarják evangélizálni az országot. Újra akarják, hogy minden ellehetetlenítve legyen. Én éveken keresztül azon dolgozott a katolikus egyház, hogy betiltsa az egyházakat. Mi pedig, kis egyház pedig, nézzük és szemléljük ezt az egészet. Mindent el akarnak venni. Ez csak a kezdete. Betiltottak több százat. Mit mondott, hogy kitiltotta be az egyházat? Ilyen korszakban élünk. És ezt csak mi csak nézzük és szemléljük. És mindenki azt mondja, hát nem baj, jó az úr, legalább katakombában fogunk összejönni. De barátom, nem az Isten elhívása, hogy katakombában éljünk, közben pedig nem az a korszakban, nem az a korszakban. Lehet, hogy arra lenne ez a korszak, hogy mi föllépjünk, hit által megkötözzük az erőt.
Amen.
Ha nem lát, nem érted a politikát, nagy bajba vagy. Ha nincs kijelentésed a politikáról, milyen szem van a jelenlegi politika mögött, nagy bajba vagy. Ha nem érted az antiszemitizmust, mert ezek szellemi erők a világkorszak fölött, szellemi erők az ország fölött, és mindenkit terrorizál, és mindenkit megfélemlít. Be van fenyítve az összes kisegyház. Megalázás, ez mind megalázás. És azt mondja a zsidó 11, egyébként még, hogy nem csak Ábrahám nem csak azt látta a szellemében, a sátrában, hanem azt mondta a 13-as verszakban, 11-13, hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket. Tudod, mit mond az igeit? Hogy arra is föl kell készülnöd, hogy te hit által élsz. Elfogadod Isten igazságát, soha nem jut érvényre az igazság az életedben, de hit által halsz meg.
Amen.
Mert a hit erre ad képesítést, erőt, felhatalmazást. Hogy nem látod az életedben, hogy megvalósult, és mégis megvalósult az életedben. Belül a szellemedben, de viszont amikor majd visszajön az Úr, ezéves királyságban, akkor egy kompenzációt kapsz. És azt mondja, csak távolról látva, üdvözölve, vallást lévén arról, hogy idegenek és vándorok a Földön. Tehát mit mond az ige? Távolról látták, de ezt köszöntötték, és meghallották, hogy idegenek és vándorok a Földön. Ez azt jelenti, hogy Ábrahám a sátorban beszélt. Beszélt a jövőről, a fiának, gyerekeinek. Beszélt arról, hogy meg fogjuk látni a dolgokat, és belebeszélte magát a mennybe. Belebeszélte magát az elhívásába, az örökkévaló elhívásába. És higgyetek el, amikor majd meg fogjuk látni Ábrahámot fönt a mennybe, egyszerűen meg fogjuk látni, milyen dicsőségben van. És vissza fog jönni Ábrahám, itt lesz majd a Földön, biztos vagyok benne, és övé lesz az egész Föld ura. Valamilyen olyan pozíciót fog kapni, amit én nem tudok a Bibliából, de biztos vagyok benne, hogy fog kapni. Olyat, hogy mindenki tudni fogja, ő Ábrahám. Az egész meg, ő Ábrahám, a hitünk atya. Egyébként, amikor azt mondja Róma 4.12, hogy kövessük Ábrahám nyomdokait, ez a nyomdok, ez a szellemi követés, hogy szellemben olyanokká váljuk, mint Ábrahám, a Jézus nevében. Amen. Halleluja. Köszönöm a meghallgatást.